De térjünk vissza akkor a matematikára, vagy kezdjük el akkor. No, tehát ott fejeztük be, kollégák, tehát ez még csak ismétlés, hogy kicsit ráhangolódjunk erre az egészre, mert tegnap egész máson járt az emberek esze, ugye? És hát, na mindegy, tehát mindenki tudja, hogy mi a helyzet. Menjünk akkor tovább. Az A, n-szer n-es. Az A n-szer n-es mátrix komplex elemű. Saját értékének nevezzük. Hát neveztük, ugye, tehát nevezzük azt a lambda komplex számot, amelyhez létezik legalább egy V, nem nulla, nem null vektor. Vektor. Úgyhogy az A szor V az egyenlő lambdászor V. Ugye, tehát ez volt a saját értéknek a fogalma, és picit, hogy mit is jelentett ez a saját érték? Ugye nagyjából vagy ez a saját vektor, saját érték fogalom, egyelőre még csak a saját értéket írtam fel. Ugye ez lényegében szemléletesen mire fog utalni? Arra, hogy van egy n-dimenziós térnek egy önmagára való lineáris leképezése, ami megvan adva egy mátrixszal például, akkor ezen leképezésnél a v-vektor képe ugyanannak a v-vektornak valamilyen számszorosába megy át. Tehát valamilyen módon bizonyos kitüntetett részeit állapítja meg a térnek, tehát valamilyen kitüntetett úgynevezett altereit jelöli ki a térnek, ami például, hogy arra tessék gondolni, hogy a tükrözésnél, például egy tükrözésnél, mondjuk egy tengelyes tükrözésnél a síkban, a tengely irányába mutató vektor az önmaga marad. Tehát az egy úgymond egy saját irány, ami nem változik a transformációnál. Illetve hát a tengelyre merőleges irányok is önmagukba, illetve mínusz egyszeresükbe váltanak. Tehát ezek valamilyen módon kitüntetettek a transformáció szempontjából, és hát ezekre utal ez a fogalom. Majd aztán mindjárt még remélem eljutunk oda, hogy valami hasznos, tehát vagy konkrét hasznát is lássuk ezeknek a transformációknak. Jó, és még a definíciót befejezve, a lambda saját értékhez tartozó v-vektort, v nem egyenlő nulla vektort, a transformáció, vagyis a mátrix, egyelőre még a mátrixról beszélek, az A mátrix saját vektorának nevez. Saját vektorának nevez. Tehát két fogalom van, a saját érték, illetve a hozzátartozó saját vektor. És utána még múltkor még arról beszéltünk, hogyha van egy saját érték, ahhoz esetleg több darab saját vektor is tartozhat, illetve ezekkel kapcsolatban mondtunk ki két kis tételt, ezeket meg tetszik találni már a füzetben. De viszont ez a fogalmat ugye azért tovább visszük. A következő megjegyzés, amit viszont még egyszer fölírok, mert fontos, hogy az n-szer n-es mátrixok és a megfelelő lineáris transformációk ugye, tehát itt mire gondolok? Ugye azt láttuk, hogy ha volt egy lineáris transformáció, annak egy megfelelő bázis választással meg tudtunk feleltetni egy mátrixot. Ez oda-vissza is igaz. Tehát, hogyha van egy n-szer n-es mátrixom, annak meg tudok feleltetni egy lineáris leképezést. Tehát az n-szer n-es mátrixok és a megfelelő lineáris trafókhoz ezért ugyanúgy hozzárendelhetünk saját vektort és saját értéket. Tehát arra tessék picit gondolni, hogy a saját vektor és az n-szer n-es mátrixok és a lineáris trafók valamilyen módon egy kalap alá fogjuk venni őket, és amikor azt mondom, hogy egy n-szer n-es mátrix saját értéke, saját vektora, akkor ugyanúgy gondolhatok a megfelelő lineáris transformáció saját értéke és saját vektora felé. Tehát itt párhuzamosan próbáljunk meg gondolkodni ilyen értelemben. Még azt arról beszéltünk röviden, hogy igazából ezek a lineáris leképezések, még ezt, hogy a fogalom teljes legyen, olyan értelemben beszéltünk róla, hogy ezek a lineáris leképezések lényegében felfoghatók valamilyen értelemben egy egyenletrendszer megoldásának. Tehát a lineáris leképezések, ez csak ilyen emlékeztető megjegyzés, hogy a lineáris egyenletrendszerek mint lineáris leképezések. Ugye, tehát ez a kapcsolatot arra utalnék, tehát miről is volt szó, hogy volt egy a lineáris egyenletrendszernek egy ilyen típusú fölírása, ahol ez volt egy mátrix, aminek megfeleltethetünk egy lineáris leképezést. Itt van két vektortér, hopp, ezt valami mással mondjuk M1 vektortérnek nevezem, ezt mondjuk M2 vektortérnek. Köztük van egy kapcsolat az A lineáris leképezéssel, és amikor ezt az egyenletrendszert megoldom, akkor mit csinálok? Ugye itt megadok egy B vektort, az M2-ben, és itt ebben az M1-ben pedig elkezdek keresgélni, járkálok föl alá, és megkeresem azt az X vektort, amihez ez a lineáris leképezés hozzárendeli a B-t. Tehát valamilyen módon a lineáris egyenletrendszer és a lineáris leképezés ilyen módon szintén összekapcsolódik egymással. Ugye? Tehát lényegében ezt az X vektort keresem, aminek a képe a lineáris leképezésnél éppen a B lesz. Hát ennek mondjuk inkább egy ilyen szemléleti háttere van, hogy ezt így is el lehet képzelni a lineáris leképezések vizsgálatát. Na jó, hát nagyjából itt tartottunk, és innen folytatnánk akkor. Aha, gyerünk fölfelé már. No, kollégák, amivel folytatjuk, ez a következő. Hogy lehet meghatározni egy lineáris leképezés saját értékeit? És ezt a következő tétel fogja kimondani. Azért még nem látom a vidámságot az arcukon, tehát... Pedig azért történt egy némi halovány utalás arra, hogy még itt lehet valami a világban, tehát azért... De egyelőre én is csak álmosságot érzek egyelőre. Tehát ugye tétel legyen azért a következő. Tétel az A. Enszer ennes. Az A enszer ennes. Mátrix. Saját értékei. Saját értékei, a det a minusz lambdászor en, mindjárt mondom, hogy mit jelent, egyenlő nulla. Egyenlet gyökei lesznek. Egyenlet gyökei, ahol EN az egységmátrix, az N-szer N-es egységmátrix. EN az N-szer N-es egységmátrix. Húha, és ugye az ismeretlen a lambda. Na hát most hogy a fenébe jön ez ki? Tehát ennek most egy kicsit mögé nézünk, ennek az egyenletnek a megoldását. Nézzük egy picit, hogy jön ez ki. Mit is keresünk? Keresünk olyan lambda számokat, hogy az A-szor V egyenlő lambdászor V egyenlet teljesüljön. Ide még kifér a bizonyítás. Tehát keresünk olyan lambda komplex számokat, amelyekre az A-szor V egyenlő lambdászor V. Igaz? Na most ezt úgy is írhatjuk ezt az egyenletet, tessék csak nézni, hogy A-szor V egyenlő lambdászor EN-szer V. Ugye az EN, azt emlékeztetnék, az mi volt? Az egy egyszer N-es egységmátrix, az egy olyan mátrix, amiben csupa nulla van. Mindenhol, kivéve a főátlóból egyesek. Tehát, hogyha én ezt a beszorzást elvégzem, az EN-szer V az ugyancsak visszaadja a V-t. Ugye, tehát, hogy ide képzelünk egy V-oszlopvektort koordinátákkal, akkor megszorozva ez ugyanaz lesz nyilván. Ezt most letörlöm, jó, ez csak ugye. Okay. Tehát ezt ugyanúgy írhatom. Írhatom tovább, hogy keresünk tovább. Átviszem a túloldalra, akkor ez úgy fog kinézni, hogy A-szor V minusz lambdászor EN-szer V. Egyenlő, ugye a jobb oldalon már csak a null vektor marad. Akkor és csak akkor. Ezt a V-t kiemelem belőle, és úgy fog kinézni, hogy A minusz lambdászor EN szor V egyenlő a null vektorral. Tehát itt lehet, hogy már nehéz olvasni, olvasom itt föl. A minusz lambdászor EN szor V, ezt a V-t kiemeltem, mint vektort, és egyenlő a nulla vektor. Nézzük csak meg, hogy lehetne ezt befejezni. Most van benne egy pici, most megint egy olyan érzésüknek kell lenni, hogy itt most valami egészé válik, legalábbis így lokálisan. Nézzük csak meg. Tehát ide leírom még egyszer, itt folytatom. A minusz lambdászor EN szer V egyenlő nulla. Tessék elképzelni, az A az egy N-szer N-es mátrix. A lambdászor EN ugye ez egy egység mátrix, lambdával megszorozva. Szor V egyenlő nulla. Igazából ez micsoda? Ez egy micsoda? Ez egy szorzat, tehát egy vektor mátrix szorzat. Mit kapcsoltunk a vektor mátrix szorzatokhoz? Egy lineáris egyenletrendszert kapcsolhatunk hozzá. Tehát majd mindjárt felírom a mátrixot is, csak tessék, csak nézd, ez tök ugyanaz, mint egy lineáris egyenletrendszer. Méghozzá egy milyen egyenletrendszer? Egy homogén lineáris egyenletrendszer, hiszen a jobb oldalon ez a B, ez nulla vektor. Tehát egy n-dimenziós null vektor. Hogy lehet föltenni a kérdést? Tehát ahogy itt írtam a kettes megjegyzésbe, a lineáris egyenletrendszer fölfogható egy lineáris leképezésnek. Hát akkor miről van szó? Itt van egy lineáris leképezés. Keressük azt a V-vektort, aminek a képe a null vektor. Igaz? Tehát egy homogén lineáris egyenletrendszer, na írom is, jó? Tehát akkor és csak akkor, ugye ez egy homogén lineáris egyenletrendszernek tekinthető. Mindjárt fölírom, jó, hogy pontosabban egyenlet rendszernek tekinthető, homogén lineáris egyenletrendszernek tekinthető, amelynek a változói, az ismeretlenei, itt már aztán senki nem látja, mi, hogyha ide írom. Ez a szint, talán még lehet látni, de nem biztos. Na mindegy, akkor ezt fölküldjük, jó? Na jó, mese befejezve. De ugyanez történik itt is, tehát keressük azt a V-t, azt a csodálatos V-vektort. Na nézzük csak meg. Az A-vektor az úgy nézett ki, ugye ez egy n-szer n-es vektor, ANN, AN szer n-es vektor, itt van. Az egységvektor hogy nézett ki? 1, 1, 1. Mindenhol egyébként nulla. Aztán a V-vektor az mi volt? A V-vektor pedig egy n-dimenziós vektor, V1, V2, V3, Vn, koordinátákkal, ugye n darab koordináták. Most tessék csak megnézni, hogy mi történik, amikor fölírom én ezt a A minusz lambdászor EN V egyenlő nulla egyenletet. Mit írok föl? A minusz lambdászor ez. Ha lambdával megszorzom ezt a bigyót, akkor az azt jelenti, hogy csupa lambda van. Ezt kivonom egymásból, akkor ez úgy fog kinézni, hogy A1 1 minusz lambda, a többi az marad ugyanaz. A1 2, A1 N. A2 1, A N 1. A 2, 2 minusz lambda. A 2, N. És így tovább, az utolsó úgy néz ki, hogy A, N, N minusz lambda. Tehát mindenhol ugyanaz, csak a főátlóban van mindig az megfelelő helyen lévő minusz a lambda. V1, V2, Vn egyenlő null vektor. A null vektor meg csupa nullából álló vektor. N darab nulla, N darab komponensű vektor. Hát ez valami csodálatos, tessék csak nézni. A, itt van a vektor, ezek az A1, A2, ezek adottak. A lineáris transformáció az A1 értékek adottak. Ezek nyilván adottak. Keressük tehát, ugye a saját érték lesz a lambda, és a saját vektor, a megfelelő saját vektor lesz pedig az a V1, V2, Vn. Na, ez egy homogén lineáris egyenletrendszer, ezt talán már fölírtam, homogén egyenletrendszer. Itt van ez a homogén lineáris egyenletrendszer. Egy homogén lineáris egyenletrendszernek mikor van nem triviális megoldása? Mert egy triviális megoldása, hogy csupa nulla van. Ugye, ha csupa nulla lenne ez. De a csupa nulla megoldást azt kizártuk, mert már nincs fölírva a definíciója, de a saját vektor nem lehet null vektor. Tehát itt egy olyan megoldást kéne találni, ami nem csupa nullából áll. Mikor van egy homogén lineáris egyenletrendszernek nem triviális megoldása, nem csupa nullából álló megoldása, ezt a Kramer szabálynál tudtuk jól látni, mikor van? Akkor, hogyha a kiindulási determináns nulla. Úgy van, tehát ezt egy picit ott tessék visszanézni, a Kramernél beszéltünk róla. Ugye, akkor és csak akkor van nem triviális megoldás, nem trivi, azaz nem csupa nulla megoldás, hogyha a determinánsa, a lineáris egyenlet determinánsa, ami most ez, a determináns, tehát az A minusz lambdászor E egyenlő nulla, azaz, akkor és csak akkor, akkor és csak akkor, hogyha most a determináns jelölés A1-1 minusz lambda, A1-2, A1-N, A2-1, A2-2 minusz lambda, A-N-N minusz lambda, A-N-1, egyenlő nullusz. Kérem szépen, tehát ezzel gyakorlatilag bizonyítottuk a tételt, és itt látjuk ennek a fölírását is, ennek az egyenletnek. Ez egy egyenlet, amiben az ismeretlen a lambda. Ezt az egyenletet, ezt el is szokták nevezni, ezt karakterisztikus egyenletnek nevezzük. Karakterisztikus egyenletnek nevezzük. Ugye, tehát jellemző, ez nagyon jellemzi ezt a leképezést, tehát a karakterisztikus egyenletnek fogjuk nevezni. És ennek a megoldásai, ennek lambda megoldásai a saját értékek. Ennek a lambda megoldásai a saját értékek. Egész. Na most, ezek után hogy hozzuk vissza, ugye még a saját értékek megvannak. Ezek után mit lépünk? Hogy kapjuk meg a saját vektort? Ezek után hogy kapjuk meg ezt a V-t? Hiszen ez lesz a saját vektor. Ezek után a V, V1, V2, VN vektort hogyan kapjuk? Igaz? Tehát ez maradt hátra. Ismerjük, ugye innen megkaptuk a lambdákat. A karakterisztikus egyenletből kipottyantak a saját értékek. Azokat ismerjük most már. Fogjuk ezt a lambdát, amit itt megkaptunk, és nem ide, ide. Ebbe az egyenletbe visszaírjuk. Igaz? És utána ennek a lineáris egyenletrendszerből, mint egyenletrendszerből a V1, V2, V3, stb. Kifejezhetők lesznek. Mindjárt erre konkrét példát mutatok, de ez az elve. Tehát visszaírjuk, írjuk a lambdákat, lambda saját értékeket. Értékeket ebbe az egyenletrendszerbe. Tehát nem csak véletlenül, hogy narancssárgával húztam. Egyenletrendszerbe. És ennek megoldása lesz a V. Nézzük egy konkrétumot. Tehát, hogyha konkrétan ki akarunk számolni egy ilyet, akkor az hogy megy, jó? Tehát, mert azért ez nem triviális ez a dolog. De egy példát látnak, minden helyre fog állni. Hát egy egyszerű példát fogok mondani. Legyen az A mátrix ilyen. Majd mindjárt kimondok egy tételt ezzel kapcsolatban, hogy miért pont ilyennek választom. De tegyük fel, hogy az A mátrix ilyen. Hát jó. Próbáljuk megkeresni a saját értékeit és saját vektorait. Fölírom azt az egyenletet, azt a narancssal bejelölt egyenletet. Nézzük csak. A, tehát ugye föl akarom írni, az A mínusz lambdászor EN szer V alakú egyenletet egyenlő null vektor. Tehát minden ilyen feladatnak ezt az egyenletet kell fölírni. Csak most behelyettesítem a konkrét esetet. Ez akkor hogy fog kinézni ebben az esetünkben? Ugye hogy fog kinézni? 5 mínusz lambda, tessék csak nézni, ugyanazt írom, csak konkretizálva, mínusz 3, 5 mínusz lambda, hát a V-nek, a saját vektornak a koordinátáit azt jelölöm V1, V2-vel, jó? Most ezt egyenlő 0-0 alak legyen, nézzen ki így. Na jó, de ahhoz, hogy megcsináljuk a saját vektort, először meg kell keresnem a lambdát. A lambda megkeresése pedig a karakterisztikus egyenlettel történik, ami úgy néz ki, hogy det A mínusz lambdászor EN egyenlő nulla. Ebben a konkrét esetben ez úgy néz ki, hogy abszolút, ugye a determináns jel 5 mínusz lambda, ez az A mínusz lambdászor EN, 5 mínusz lambda, mínusz 3, 5 mínusz lambda, egyenlő nulla. Ugye ez a karakterisztikus egyenlet. Ez egy determináns. Ez akkor és csak akkor történik meg, hogy ez egyenlő. Ennek a determinánsnak az értéke a főátló szorzata mínusz a mellékátlók szorzata, tehát 5 mínusz lambda szor 5 mínusz lambda, mínusz 9 egyenlő nulla. Ugye, tehát ez szer ez, mínusz ez szer ez. Ez az karakterisztikus egyenlet. Most ebben csak a lambda ismeretlen, látható módon, ezt ki tudjuk onnan fejezni. Nézzük meg. Hát ez egy másodfokú egyenlet lesz. Kérlek szépen, ezt ki kell számolni. Tehát ez 25 plusz lambda négyzet, mínusz 10 lambda, mínusz 9, egyenlő nulla. Hát csináltam volna ügyesebben is. Na mindegy. Mínusz 10 lambda, plusz 16, egyenlő nulla. Ki mondja meg ennek ránézésre a gyökeit? 8 és 2, úgy van. Tehát lambda mínusz 2 ször lambda mínusz 8 egyenlő nulla. Oké. Tehát ebből következik, hogy két darab saját érték adódik, lambda egyenlő 2 és lambda egyenlő 8. Két saját értéke adódik ennek az egyenletrendszernek, ennek a mátrixnak, lambda 1 és lambda 2. Nézzük meg, hogy ezekhez milyen saját vektor tartozik. Oké. Na jó, akkor ezt fölviszem, mert itt akkor megint... Na nézzük! Kollégák! Két esetet kell megvizsgálnunk, lambda 1 egyenlő 2. Mit mondtuk? Honnan keressük vissza a saját vektort? Visszaírjuk abba a mátrixba. Behelyettesítem, tessék csak nézni. 5 mínusz lambda, 5 mínusz 2, kiírom, jó, hogy lehessen látni, hogy mit csinálok. 5 mínusz 2, mínusz 3, mínusz 3, 5 mínusz 2, V1, V2 egyenlő a 0 nullával. Azaz, ez akkor és csak akkor történik meg, na mindegy, kiszámolom, jó, hogy nehogy. 3, mínusz 3, mínusz 3, 3. V1, V2 egyenlő 0, 0. Mindenki a náthás, biztos sorban álltak tegnap este, vagy valamivel. Vagy elaludtak a kocsma mellett a földön, az is lehet, de az egy másik variáció. Tehát itt nézzük a dolgot. Beszorozzuk. Ugye soroszlop szorzás, tessék csak nézni. 3V1 mínusz 3V2 egyenlő 0. Hát a második egyenlet hogy fog kinézni? Kiírom, de nyilvánvaló a helyzet. Mínusz 3V1 plusz 3V2 egyenlő 0. Mivel ennek a determinánsa ugye 0 volt, ezért a keletkező két egyenletnek milyennek kell lenni? Összefüggőnek, tehát az egyik a másikból kifejezhetőnek kell lenni. Hát ilyen esetben ugye két egyenlet van. Ez a két egyenlet nyilván ugyanazt fejezi ki, tehát igazából elég az egyiket vizsgálni, mert másik ugyanaz. Mit kapok ebből? V1 egyenlő V2, igaz? V1 egyenlő V2. Emlékezzünk vissza a múltkor bizonyított pici kis megjegyzésünkre. Ha van egy saját vektorunk, annak a C-szerese is saját vektor. Tehát igazából egy saját vektor egy konstans szorzó erejéig van meghatározva. Tehát itt is látszik, hogy a koordinátáknak igazából csak az aránya rögzített. Éppen azért ez fontos, mert ahogy a múltkor is beszéltünk erről, ha egy vektor saját vektor, annak a konstans szorosai is. Tessék arra gondolni, hogy a tükrözésnél a tükörtenge irányába mutató vektornak akárhány számszorosa is önmaga lesz tükrözésnél. Nézzük csak! Hogy fog kinézni az első saját vektor? Mondjuk S1. V1 egyenlő V2. Ugye akkor az azt jelenti, hogy a V1, V2 saját vektor az úgy fog kinézni, hogy például ide én akármilyen értéket választhatok. A szokás szerint viszont, ugye V1 egyenlő V2, ugye ahogy láttuk. Tehát ez a két érték ez azonos. De szokás szerint a saját vektort egységnyi hosszúságúra választjuk. Tehát, hogyha ez a kettő azonos, ez a két érték azonos, és egységnyi hosszúságú vektort akarok képezni, akkor mik lesznek annak a koordinátái? Tehát egy egységnyi hosszúságú, azonos koordinátájú vektort akarok keresni. Akkor az mi lesz? Gyök 2 per 2, gyök 2 per 2. Vagy hát röviden, hogy egyel kevesebbet kelljen írnom, akkor 1 per gyök 2. És ezt úgy fogom nevezni, hogy S1 null. Tehát, hogy a S1 saját vektornak a null az mindig arra utal, hogy egységnyi hosszúságú. Nevezzük mondjuk így. Tehát legyen az első egységnyi hosszúságú saját vektorom ez. Ez világos, hogy ezt miért tehetem és miért csinálom így? Tehát első lépés volt, hogy megállapítottam, hogy a koordináták azonosak, akkor egy olyan vektort kapok, amikor két azonos koordináta van, de ebből végtelen sok van nyilván, és ebből kiválasztok egyet, amelyik egységnyi hosszú. És ezt fogom tekinteni most ezeknek a saját értéke. Érdemes mindig ezt választani, azt javaslom nektek. Elvileg bármelyik saját vektor jó, amikor azonos, tehát ide írhattam volna 1-1, az is saját vektor, 100-100, jó? De érdemes az egységnyit kiválasztani, ennek majd tetszik látni sok haszna. Jó! Lambda 2 egyenlő 8. Ugye ez volt a kettes eset. Nézzük a 8-as esetet. Ugyanezt írom. Visszaírom oda abba az egyenletbe. 5 mínusz 8, mínusz 3, mínusz 3, 5 mínusz 8. Jön a saját vektor. Most egy nyilván egy másikat fogunk kapni. 0, 0. Akkor és csak akkor, hogyha az mennyi, mínusz 3, mínusz 3, mínusz 3, mínusz 3, V1, V2, egyenlő. Akkor és csak akkor, látható módon megint két egyforma egyenlet adódik. Tehát ugye, hogyha beszorzok, mínusz 3, V1, mínusz 3, V2 egyenlő 0, a másik tök ugyanaz, ez azt jelenti, hogy a V1 egyenlő mínusz V2. Tehát ezen saját érték esetén a abszolút értékeik azonosak a koordinátának, de az egyik a másik mínusz egyszerese. Megint mit fogok csinálni? Ide akármilyen értéket beírhatok, mondjuk 1, mínusz 1, 100, mínusz 100, de ezek közül is érdemes az egységnyi hosszút kiválasztani. Akkor ez melyik lesz? Hát igen, itt is van azért már legalább két variáció, hogyha egységnyi hosszút akarok választani, akkor az S2, 0, tehát egységnyi hosszúságú, következőt fogom javasolni, mínusz 1 per gyök 2, 1 per gyök 2-t válasszuk, tehát látszik, hogy az egyik a másiknak a mínusz egyszerese, mínusz egyszerese, és egységnyi hosszúságú. Hiszen, hogyha négyzetre emelem és összeadom, egyet kapok. Tehát legyen akkor a két kitüntetett saját vektorunk, ez meg ez. Tehát meghatároztuk a mátrix saját értékét, saját vektorát. Vagy saját vektora itt, úgymond. Mit veszünk észre? Tehát észrevétel. Észrevétel. Egyes észrevétel. Az S1, 0 és az S2, 0 saját vektor, egységnyi hosszúságú saját vektorról mit veszünk észre? Hogy egymásra, hogy is néz ki ez az egyik vektor meg a másik? Egymásra merőlegesek, ahogy jól mondja a kollega. Az S1 és S2 saját vektorok egymásra merőlegesek. És hát a második észrevétel, amit talán előbbre kellett volna vennem, hogy mind a két saját érték, ami adódik, valós. Ami egyáltalán nem triviális, hiszen kaptunk egy másodfokú egyenletet, és a másodfokú egyenletnek lehetne ennek mondjuk komplex gyöke is, vagy lehetne két egyforma gyöke is adott esetben. De itt két különböző saját értéket kaptunk, a hozzátartozó saját vektorok pedig egymásra merőleges vektorokat alkotnak. Na most ez általában is így van, tehát tessék nézni, hogy ez nem egy véletlen volt nyilván. Erre vonatkozik a következő két is tételünk. Tétel. Az n-szer n-es, az n-szer n-es mátris, szimmetrikus, n-szer n-es szimmetrikus mátrix saját értékei, saját értékei, valósak. ez az első kis tételünk. És a másik tétel, tehát amit itt most a konkrét esetben láttunk, a másik tétel pedig azt mondja, az n-szer n-es szimmetrikus mátrix mint például az előző volt, csak ugye ott kétszer kettes. Van n darab mátrixnak, van n darab páronként merőleges saját vektora. Ez nagyon lényeges kis tétel. Tessék csak nézni, az előbb is azt láttuk, hogy kétszer kettes, találtunk egymásra merőleges saját vektorrendszert. Ez azért lényeges, mert tessék azt arra gondolni, hogy ha van egy háromdimenziós terünkben egy bázis, egy ortonormált bázis, tehát egy egymásra merőleges vektorokból álló, és utána van egy szimmetrikus mátrixunk, ami ezt a bázist valahogy leképezi, ugye, tehát szimmetrikus mátrixnál nézzük, akkor hát nem jól tettem föl, nem jól indítottam a dolgot. Tehát ha van egy szimmetrikus mátrix, függetlenül attól, hogy milyen bázist választok valamilyen bázisban, akkor ahhoz választhatok egy olyan bázist, ami viszont a saját vektorok irányába áll, és egymásra merőleges páronként. Na, ennek nagyon praktikus következményei lesznek, erre majd talán még példát tudok mutatni még ma. Na mindegy, ezeket én most nem bizonyítjuk be. Konkrét esetben láttuk, hogy hogyan működik ez a dolog, és látjuk a tétel igazát, de általánosan is ez viszonylag könnyen be lehet bizonyítani, de ezt most nem tesszük meg, jó? Ezt tessék elhinni, vagy ha valaki nem, annak a bizonyítást is tudom adni. Oké. Jó. No, megyünk tovább, aztán remélem lesz idő még egy példát a végén megbeszélni. Valami kérdés esetleg fölmerült itt a... Amiről beszélnünk kéne, még így zárásként, tehát valamilyen módon az egész történet itt a lineáris algebrai történet lezárásaként, ezek a valós euklideszi terek. Nem mint hogy eddig nem beszéltünk volna erről, hanem most egy kicsit más irányból közelítjük meg a dolgot. Eddig a következő volt a logikánk. Ugye a Eddig a következő volt a logikánk. Tehát eddig úgy használtuk ezt az euklideszi terünket, a szokásos terünket, hát ahogy ezt tavaly bevezettük, hogy vettük a szokásos terünket, és akkor ebbe definiáltunk vektorokat, definiáltunk skaláris szorzatot, és így tovább, és utána arra építettük fel ugye a megfelelő rendszerünket. Na most ezt lehetne aztán sokkal általánosabb irányból is indítani, ahogy most a második részben csináltuk egy kicsit. Ugye azt csináltuk, hogy csináltunk először egy vektortérfogalmat, egy definícióval. Ez egy nagyon általános fogalom. És utána azt tennénk, most egy ilyen kicsit általánosabb megközelítésben, hogy ebben a vektortérben, egy valós számtest feletti vektortérben értelmeznénk skaláris szorzatot. És ezt a teret fogjuk nevezni valós euklideszi térnek. Tehát egy kicsit hátulról támadnánk meg itt az egész rendszert, és tessék nézni, hogy egy picit más megközelítés mennyiben kiemel bizonyos lényeges fogalmakat? Következő módon nézzük ezt a valós euklideszi teret. Legyen adott egy, tehát definíció, legyen adott egy valós számtest feletti vektortér. Tehát egyelőre teljesen általánosan beszélünk, a szokásos értelembe vesszük ezt a vektortelet. És értelmezünk ezen vektortéren egy skaláris szorzatot. Egyelőre most felejtsük el, hogy mit tudunk a skaláris szorzatról, tehát lehet, hogy nem esik a nehezünkre elfelejteni, de mondjuk tegyük fel, hogy jól emlékszünk rá minden részletére, és most azt elfelejtettük. És ezen értelmezünk egy valamilyen műveletet, egy skaláris szorzatnak nevezett műveletet. Tehát értelmezzünk ezen a vektortéren egy skaláris szorzatot, amiről most formalite nem tudunk semmit, hanem valamit, egy szorzatot értelmezünk. A következő feltételekkel, négy darab pici kis feltételt fogok felírni. Az első. Hát így fogom jelölni ezt a skaláris szorzatot, hogy egy ilyen kis ilyen szöget bezáró zárójelbe rakjuk, ez egy szokásos jelölés. És feltételezzük tehát a következőt, hogy ez a skaláris szorzat, ez az, egy olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy yx egyenlő xy skaláris szorzat. Hangsúlyozom, most elfelejtettük, hogy ezt valaha is ismertük. Ez most egy önálló valamit akarok értelmezni. Az más kérdés, hogy később beláthatjuk, hogy ez ugyanaz lesz, mint a szokásos bizonyos értelem. Második, hogyha van egy valós szám, amivel megszorzom az egyik vektort, akkor ez a valós szám, ez kihozható ezen skaláris szorzat elé. Tehát itt ugye azt tudjuk, hogy a lambda az valamilyen valós szám, az x és y az pedig ennek a vektortérnek két vektora. Jó. Aztán. Hármas. Hogyha van két vektorom, aminek az összegét megskalárszorzom egy y-nal, akkor az nem lesz más, mint az x1y plusz x2y. Tehát valamilyen módon ez az eloszló tulajdonság ez itt is érvényesül. Igen. És a négyes, egy vektornak az önmagával való skaláris szorzata az nagyobb egyenlő legyen, mint nulla. És egy ilyen skaláris szorzat akkor és csak akkor nulla, ugye, tehát x és x skaláris szorzata egyenlő nulla akkor és csak akkor, hogyha az x vektor maga a null vektor. Tehát most mondom, elfeledkezve arról, hogy itt most mi volt ugye korábban, értelmezünk egy ilyen szorzatot, amit úgy hívunk, hogy skaláris szorzat. Nézzük meg, hogy akkor ez mit fog eredményezni. Tehát például a következőt vehetjük észre. hogy a szokásos derékszögű koordináta rendszerben tehát a szokásos derékszögű koordináta rendszerben, tehát a szokásos IJK koordináta rendszerben, hogyha persze, hogyha akárhány dimenzióban is nézhetnénk, mondjuk egy x vektornak, aminek a koordinátái mondjuk xi1, xi2, xi n, és egy másik vektornak a koordinátái mondjuk eta1, eta2, eta n, tehát egy szokásos derékszögű koordináta rendszerben, tehát mindegyik következő vektor az előzőkre merőleges és jobbrendszerszerűen terjesztjük ki. Ezeket a tulajdonságokat alkalmazva lehet látni, hogy ilyenkor ennek és az x és y-nak a skaláris szorzata az nem lesz más, mint xi1 eta1 plusz xi2 eta2 és xi n eta n. Tehát a szokásos koordináta rendszerben, ezt most kicsit nem részletezném, mert kicsit az időnk szokása szerint rohan, de itt ez szépen kijön ebből a bevezető feltételekből. Na nézzük csak, hogy mi jön ki még ebből. Tök szépen kijön egyébként. Tehát mondhatnám, hogy a hagyományos bevezetés féltékeny lehetne erre a bevezetésre, mert ez valamilyen módon kompaktabb, csak hát ugye ez már egy kicsit olyan késő, hogy hátulról támadjuk a dolgot, amikor már mindent ismerünk, akkor persze, hogy lehet mindent egyszerűsíteni. Na jó, menjünk akkor, hogy is megyünk tovább. Az euklideszi térben a következő definíciót veszedem be. Ja, még ezt nem fejeztem be, ezt a definíciót, a francba is. Értelmezünk, igen. Definíció. Azt a vektorteret, ahol az előbbi valós test szerinti vektor, előbbi skaláris szorzat értelmezve van valós euklideszi térnek nevezve. Tehát itt jelenik meg a valós euklideszi tér. Tehát definiálunk egy skaláris szorzatot, és ahol ez létezik, ahol ez be tudunk vezetni, ez az ilyen típusú vektorteret valós euklideszi térnek. És például a szokásos derékszögű rendszerre vonatkoztatva ez egy ilyen jellegű tér, ilyen jellegű skaláris szorzatot eredményez. Na jó! És akkor a következő definícióval megyünk tovább. Definíció. Az euklideszi térben a vektorok hosszát a valós euklideszi térben a vektorok hosszát következőképpen értelmezzük, egy x vektornak a hossza, az definíció szerint legyen egyenlő, mint egy önmagával valós skaláris szorzata a gyök alatt. Hát Ez a szokásos terünkben, ahogy itt az előbb is néztük, a szokásos terünkben ez visszaadja a hagyományos fogalmat. Nézzük tovább. Definíció. Vektorok hosszát képlet adja meg. Csak mindig sietni akarok. Tehát ugye így fogjuk definiálni a vektorok hosszát. Aztán a vektorok szögét. XY vektorok szögét. A következőképpen fogjuk definiálni. Azt fogjuk mondani, hogy a koszinusz fi, mondjuk az x és y vektorok szöge fi, akkor a koszinusz fi az nem lesz más, mint az x-nek és az y-nak az önmagával való x-nek egymással való skalárszorzata per gyök alatt, az x-nek az önmagával való skaláris szorzata, és az y-nak önmagával való skaláris szorzata. Képlet definiálja. Adja meg. Hát, azért itt egy picit föllép egy kérdés, hogy ez a definíció, ez korrekt-e? Nézzük csak. Hangsúlyozom, ez a hagyományos terünkben így adjuk meg a vektorok szögét, így számoljuk ki. Na de, jó-e ez a definíció? Tehát jó-e ez a definíció? Mikor jó ez a definíció? Hát akkor jó ez a definíció, hogy ez a szorzat, vagy ez a hányados, ahhoz, hogy itt létezzen ilyen szög, mínusz 1 és 1 közé kell, hogy essen. Na de mi garantálja azt, hogy itt mínusz 1 és 1 közé esik ez? Hiszen egyenlően a skaláris szorzatról csak ezt tudjuk, ami itt van. Na nézzük meg, hogy ez az az érdekes, hogy ez tök szépen kijön. Nézzük csak. Nézzük csak. Ugye annak kell teljesülni, tehát kell, hogy ez a XY skaláris szorzat per gyök alatt XX YY kisebb legyen egyenlő 1, nagyobb egyenlő mínusz 1. Na nézzük csak. Ez akkor és csak akkor történik meg, hogyha az XY skaláris szorzatnak a négyzete az kisebb egyenlő, mint az X, Y skaláris szorzat. Ugye, tehát ugye arra gondolva, hogy ha négyzetre emelem ezt a kifejezést, akkor ezzel az egyenlőtlenséggel, tehát ez itt kisebb egyenlő, az nyilvánvalóan ekvivalens. Ugye arra tessék gondolni, hogy x négyzet, vagy x abszolút érték kisebb egyenlő 1, akkor az ugyanaz, mint, vagy úgy lehet fölírni, hogy x négyzet kisebb egyenlő 1 kifejezés. Tehát ez nyilvánvalóan ekvivalens. Na de ez miért igaz? Kollégák, miért igaz ez? Hogyha picit visszaemlékszünk egyébként arra, hogy amikor a másik irányból közelítettük a dolgot, amikor bevezettük a vektorokat, skaláris szorzatot a hagyományos euklideszi terünkön, akkor ott eljutottunk a vektoriális szorzatnál a Lagrange-féle azonosságig, és a Lagrange-féle azonosságból kijött egy szép egyenlet, amit úgy hívtunk, hogy Cauchy-Bunyakovsky egyenlőtlenség, vagy egy egyenlőtlenség jött ki. Na de az az igazság, hogy itt megint ugyanoda fogunk jutni. Tessék csak nézni. Miért igaz ez? Csak az axiómákat fogom használni. Tessék csak nézni. Bizonyítás. X mínusz T-szer Y-nak veszem az önmagával való skaláris szorzatát. Tehát kedves kollégák, ez, amit itt mondok, itt a valós vektortér, az inkább csak mese, tehát ez sehol nem lesz számon kérve, tehát csak úgy érzem, hogy akkor lesz szép egész ez a dolog, hogyha látjuk ezt az általánosabb megközelítését is a dolgoknak. Tehát így tessék egy picit tekinteni erre, hogy egy kicsit úgy fölülről nézzük most már a vektortereknek a fogalmát. A T az legyen tetszőleges valós szám. Tessék csak nézni. Az, hogy ezt miért így írtam föl, hát ez egy kicsit ilyen Deus ex machina, ilyen isteni sugallatnak tessék most tekinteni, de ebből szépen kijön a megoldás. Nézzük csak. Tehát két vektor skaláris szorzatára alkalmazom ezeket a szabályokat, nézzük, hogy mi lesz ebből. Mindent mindennel meg kell szorozni, ugye ott, ahogy az azonosságok mutatják. Nézzük, hogy mi lesz ebből. Hát a következő. Egyenlő lesz T négyzet, Y, tehát ugye amikor ezt szorzom ezzel, T négyzet, Y, aztán mínusz 2 T, XY, ugye mert egyszer van x-szer ty, és x-szer ty, mind a kettő mínusszal, és plusz az x-nek az önmagával való skaláris szorzat. Ugye? Tehát, hogyha minden mindennel megszorzunk. Na de, tudjuk, hogy egy vektornak az önmagával való skaláris szorzata az nagyobb egyenlő nulla. Tehát ez nagyobb egyenlő, mint nullum. Nullus. Tessék csak megnézni. Ennek az egyenlőtlenségnek minden tére igaznak kell lennie. Ugye miért kell igaznak lenni minden tére? Mert egy skaláris szorzatnak minden egyes vektorra nagyobb egyenlőnek kell lenni, mint nullának, tehát itt akármilyen t-t írok ide be, annak a két vektornak a skaláris szorzata a feltételben itt mindig nagyobb, mint nulla. Tehát minden tére igaznak kell lenni. Ez az egyenlet itt, tére nézve egy másodfokú egyenlet. Igaz? Ez az egyenlet tére nézve egy másodfokú egyenlet, és a másodfokú egyenletnek minden tére pozitív értéket kell adnia. Akkor ez egy, hogyha grafikusan nézzük, ide most képzeljünk el, ez akármilyen, ezek, hogy mondjuk, képzeljük el, mintha ezek számok lennének. Akkor ez egy másodfokú egyenlet, ennek a grafikonja, ennek a bal oldalnak, mint egy másodfokú kifejezésnek mi lesz? Egy másodfokú kifejezés grafikonját, ha elképzeljük, az egy parabola. Egy parabola minden egyes értékére nem negatív értéket kell adnia. Az azt jelenti, hogy a parabola, ez méghozzá egy merre nyíló parabola, mivel a fő együttható y önmagához na mindig nem negatív, fölfele nyíló parabola, és minden értékére pozitív. Magyarul minden értékére az x tengely fölött van. Ugye? Tehát elképzelitek ezt a helyzetet? Tehát ez a tére nézve egy másodfokú függvény, ez a bal oldal tekintve. A másodfokú függvény fölfele nyíló parabolát eredményez, mert ez pozitív, hát vagy nulla, de általában mondjuk pozitív, fölfele nyíló parabolát ad, hogyha másodfokú a kifejezés, minden tére igaznak kell lennie, ez akkor és csak akkor következik be, ha az X tengely fölött van grafikusan, magyarul nincsen az X tengellyel meccéspontja, magyarul nincsen gyöke. Mikor nincsen gyöke egy másodfokú kifejezésnek? Ha a diszkriminánsa kisebb, mint nulla. Ugye? Tehát írom. Ha, nem az. Akkor és csak akkor igaz minden tére, ha a másodfokúnak diszkriminánsa kisebb, mint nulla. Még egyszer miért? Mert a másodfokú a parabolának ugye fölfele kell nyírni, ahhoz, hogy ne legyen gyöke, tehát ne legyen az x-tengellyel meccéspontja. Ugye, tehát most a nagyobbat nézem, hogy ne legyen, hogyha ez nagyobb, akkor az kell, hogy a diszkrimináns kisebb legyen, mint nulla. Tehát kisebb, mint nulla. Hogy néz ki a diszkrimináns? Hogy néz ki a diszkrimináns egy másodfokú egyenletnél? B négyzet mínusz 4AC. Hát ugye hát mindegy, kiírom. Tehát az a diszkrimináns akkor hogy néz ki? B négyzet, a B az most ugye ez, tehát négyszer XY a négyzeten, tehát skalális szorzat a négyzeten, mínusz négyszer A szor C, S-szer ez. Négyszer Y, XX, négyen le tudok osztani, ja, mert most úgy csak a, ennek kell kisebbnek lenni, mint nulla, akkor négyen le tudok osztani, az nem befolyásolja az előjelet. Mit kapok? XY a négyzeten, mínusz Y, XX kisebb, mint nulla. Mit kellett bizonyítanunk? Hol van? Nincs mit, mert eltakartam, de itt van. Nem ott. Itt. És megjött a bizonyítandó állítás. Ugye? Tehát magyarul ezt az egyenlőtlenséget, amit itt kihoztunk, ezt szokták nevezni Cauchy-Bunyakovsky-féle egyenlőtlenségnek. Cauchy, ugye hol is vagy? Itt ezt. Hát magyarosan írva, Cauchy-Bunyakovsky egyenlőtlenség. Tehát ennek az igazsága megléte, ezt garantálja ezt a dolgot. Jó. Na ennek két következményét hagy mondjam el. Fölemelem ezt a táblát. Az első következmény, hogy valós euklideszi térben igaz a háromszög egyenlőtlenség. Valós euklideszi térben igaz a háromszög egyenlőtlenség. Tehát a következőképpen dolgot kell, azaz, hogy x plusz y vektorok összegének a hossza, az kisebb egyenlő, mint az x vektor hossza plusz az y vektor hossza. Tehát az alábbi módon, ahogy korábban csináltunk egy euklideszi teret egy skaláris szorzattal, akkor ebben a térben ez az egyenlőtlenség igaz. Na nézzük meg, hogy miért. Ez nem más, mint az x plusz y vektornak a hosszának a négyzete. Tehát ugye a definíció értelmében. Jó? Na nézzük meg, hogy ez mivel egyenlő. Hát ez ugye nem más, mint xx plusz yy plusz kétszer XY. Igaz? Ami nem más, mint X-hoz plusz Y-hoz négyzet plusz kétszer XY. Na de! Most tessék nézni a következményt, hogy ez hogy néz ki. Tudjuk azt, hogy az XY négyzete, ott fönt a Kossi Bunyakovszkit tessék nézni. Az XY XY négyzete az kisebb vagy egyenlő, mint az XX-er XY szorzat. Tehát a következőt írhatjuk. A következőt írhatjuk ebből kifolyólag. Hogy ez az egész kisebb vagy egyenlő, mint X-hoz négyzet plusz Y-hoz négyzet plusz kétszer X-hoz szor Y-hoz. Miért írhatjuk ezt? Tessék csak nézni. Ha abból a felsőből én gyököt vonok, egy pillanat figyelmet kérek, mindjárt végére jutunk, csak ez egy dolgot szeretnék még csak kihozni belőle, hogy ez milyen szépen összeáll egészé, hogy az XY négyzet, ott abból gyököt vonok, akkor az XY lesz a jobb bal oldalon, skalás szorzatban, a jobb oldalon meg gyök alatt XX és gyök alatt YY. A gyök alatt XX az nem más, mint az X-vektor hossza. Gyök alatt YY pedig éppen az Y-vektor hossza. Tehát ez az egyenlőtlenség a Kossi-Bunyakovszki értelmében igazzá válik. Tehát ezt növelem, hogyha ezt írom be. Ez viszont nem más, mint az X-hoz plusz Y-hoznak a négyzete. Azaz, itt, hogyha megtetszik nézni, az X plusz Y-nak a négyzete, hosszának a négyzete, az kisebb vagy egyenlő, mint az X abszolút érték plusz Y abszolút érték a négyzeten. Ha gyököt vonok az oldalakból, akkor éppen azt kapom meg, hogy X plusz Y hossza kisebb vagy egyenlő, mint X hossza és Y. Tehát önmagában a skalár szorzat ilyen módon való definiálása már garantálja a háromszög egyenlőtlenséget is. És még egyet, és akkor ezzel nem élek vissza a türelmükkel most már, csak ezt még hadd, ez egy szép dolog lesz. Tegyük fel, hogy az X-vektor merőleges az Y-vektorra. Ez akkor és csak akkor van, hogyha a szögük 90 fokos. Ugye? Tehát a szöget azt értelmeztük, tehát van ilyen, ez értelmes megfogalmazás. Tegyük fel. Tegyük fel, hogy X merőleges Y-ra. Ilyenkor mi a, hogy néz ki az előző egyenletünk? Ilyenkor azt kapjuk, hogy X plusz Y a négyzeten, ugye az előző egyenletet alkalmazva, az X plusz Y a négyzeten az egyenlő lesz X-hoz négyzet plusz Y-hoz négyzet. Ugye itt, hogyha megnézzük, ha az X és Y merőlegesek egymásra, akkor ez a X és Y skaláris szorzat, ez nullává válik. Itt van egy, ezt még bizonyítani kéne, de ez nagyon egyszerűen kijön a skaláris szorzat feltételeiből. Tehát akkor ez nullává válik. Tehát, hogyha az X és Y merőlegesek egymásra, de hát honnan is jön ki az, hogy az XY akkor nulla? Hát, hogyha megnézi a szög definíciót az ember, hogyha 90 fokosak, akkor a koszinusz fi, koszinusz 90 fok az nulla, az akkor is csak akkor nulla, hogyha az X-er Y skaláris szorzat nulla. Tehát nagyon egyszerűen kijön. Akkor ez nullává válik, tehát csak ez marad. És ez éppen micsoda? Melyik ez az egyenlőség? Ha X merőleges Y-ra, akkor X-vektor hossza és Y-vektor hossza az Q külön-külön hosszak. Hogy hívják ezt a szokásos? Pitagórasz tétel, úgy van. Tehát még egyszer, ennek az egésznek azt a jelentőségét látom, hogyha ez egy sokkal általánosabb módon közelítjük meg itt a vektor, a szokásos vektorterünknek a fogalmát. Jó? Elnézést, hogy tovább tartottunk. Köszönöm szépen. Igen.